Kult Szerda. Podcast a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész kurátor. A Budu Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. A második évadnál járunk, és a társműsorvezető ebben az évadban is Sipos Tünde, művészettörténész kurátor.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kult Szerda második évadának utolsó adásában, amely egy exkluzív felvétel. Ez a tartalmas műsor nem jöhetett volna létre a Bodo Galéria és Aukciós Ház támogatása nélkül, ezért arra gondoltunk, hogy az évad koronázásaként magát a tulajdonost, Bodo János szólítjuk meg, ugyanis az ő nem mindennapi története nélkül nem lenne teljes a kép.
Bodo János, műkereskedő és gyűjtő, az egykori magyar-francia a galéria alapítója. 5 éve hozta létre a magyar műkereskedelem vérkeringésének központjában, a Falkmiksa utcában a nevét viselő Bodo Galéria és Aukciós Házat. Szereti a kihívásokat és mer nagyban gondolkodni. Ezt mutatják az elmúlt évek sikeres árverései és kiállításai. Köszöntünk, Jani, itt a stúdióban, és nagy öröm számunkra, hogy veled koronázhatjuk meg az évadot. Elsőként a kezdetekről szeretnénk kérdezni téged, hogy hogyan kerültél a műkereskedelem világába.
Köszönöm, hogy elhívtatok, és köszöntök minden hallgatót, aki erre kíváncsi. Hogy kerültem a műkereskedelem világába, ez egy nagyon érdekes és hosszú sztori. Megpróbálom röviden összefoglalni. Testnevelés egyetemre jártam, és az egyetem környékén kerestem egy lakást. Meg is találtam, beköltöztem, és a fölöttem lakó szomszéd régiséggel foglalkozott, és az utolsó 2 évben, az egyetemi éveimben viszonylag több szabadidőm volt, és ekkor ez a szomszéd megkeresett, hogy mi lenne, hogyha segítenék neki, és egyszer-kétszer elmennék vele nagyobb régiség vásárlásokat intézni. Úgyhogy így az Ecseritől kezdve bejártam a Magyarország összes régiség piacát, és az összes régiség üzletet akkor mindent megismerhettem. És ez a segítség, vagy ez a munka, ez körülbelül 2 évig tartott. Ezért nagyon hálás vagyok Kis István úrnak, akivel dolgoztam, és aki anno elvitt magával. És azt gondolom, hogy a szakmaiságot, amit a mai napig használok, azt nagy részt gyakorlatban tőle tanultam. 2 év után, egyetemi elvégzése után pedig nagyon sok mindent már magamtól megvettem, megvásároltam, illetve el is adtam, és akkor jöttek a külföldi utak, külföldi vásárok. Oda vittem is ki dolgokat eladni Magyarországról, és nagyon sok Magyarországgal kapcsolatos műtárgyat hoztam is be, és így indult el ez az egész tárgykereskedés.
Emlékszel-e, hogy mi volt az első műtárgy, amit megvásároltál magadnak?
Igen, az ecseri piacon egy gyönyörű, szép sárga íris festmény volt, ami a mai napig megvan, és fönt lóg a házfalán. Megvan, hogy melyik folyosón van, és ez egy örök emlék marad. Ez volt az első, meg arra is emlékszem, hogy 3000 forintot tudtam érte adni.
És hogyan alakult az, hogy utána ebből a műkereskedelmi tapasztalásból egy galériát nyis?
Ez érdekes dolog volt, mert mondtam, hogy jártam külföldre, és külföldre vittem ki képeket, és külföldön pedig próbáltam keresni a magyar vonatkozású festményeket, műtárgyakat, zsolnai kerámiákat. Akkor még nem volt internet, és nem volt ez az információ áramlás, és Belgiumba, Párizsba, Olaszországba utazva ment a kereskedés, és egyszer bementem egy gyönyörű, szép párizsi galériába, ahol bársony falon fantasztikus aranyozott keretekbe voltak az akadémista festmények, és ott végignéztem a festményeket, és másodmagammal voltunk, és én mondtam, hogy ezt nézd meg, hogy milyen szép, és magyarul elkezdtünk beszélgetni, majd amikor mentem ki a galériából, a tulajdonos, aki addig szépen végighallgatta a mi magyar beszélgetésünket, megszólalt magyarul, hogy és melyiket csomagolhatom, és ez nagyon meglepett, de mivel addig azt gondolom, hogy jó benyomást tettünk rá azzal, hogy ott támulatba estünk, és ennek hangot is adtunk, ezért nagyon barátságosan elkezdtünk beszélgetni, és ebből lett egy közel 20 évig tartó üzleti kapcsolat.
Nincsenek véletlenek, és milyen szerencsések ezek az egymásra találások. Tulajdonképpen akkor ez volt egy olyan első erős benyomás, amit ott a Francia Galériában megtapasztaltál, amiről úgy gondoltad, hogy érdemes lenne itthon is ezt a fajta szemléletet, kiállást megvalósítani. A Falk Miksa utcában az első galériád hasonló szellemiségben épült ki, jól mondom?
Igen, hát ez teljesen a Francia Partner galériájának a mintájára csináltuk meg. A kezdetek az érdekes volt, mert jött Magyarországra családlátogatásra, Verbény István úrnak hívják, volt Francia Partnert, és Verbény úr jött Magyarországra, én pedig körbevezettem egyrészt a Falk Miksa utcába, másrészt pedig az Ecserin voltunk, és a különböző helyen elhelyezkedő, vagy található galériákat látogattuk körbe, és az ő mértékéhez képest viszonylag alacsony áron sok mindent tudtunk vásárolni. És ezeket ő kivitte, és haszonnal, jó haszonnal értékesítette. Megfogalmazódott az a kérdés, mit tudom én, egy fél év vagy egy év után, hogyha ezeket a képeket el lehet jól adni kint, akkor egy hasonló millióbe Magyarországon, ahol akkor elég sok turista járt, tehát amerikaiak, nyugat-európaiak, oroszok, hogy itt nem lehetne ezt megvalósítani ugyanúgy, mint az ő kinti galériáját, és a Falk Miksa utcában szerencsére az egyik kis 50 négyzetméteres galériára volt lehetőségünk, hogy megvásároljuk, megvettük, és megcsináltuk ugyanúgy, mint a kinti párizsi galéria, csak itt nem kékbársony falak voltak, hanem mélybordó bársony falak, amiken ugyanolyan jól és dekoratívan nézett ki ezek a szép aranyozott keretek. Hát ezt Magyarországon, ezt mindenki kicsit kétkedve fogadta, fél évig semmit nem adtunk el, már úgy kezdtem kicsit aggódni, utána egyre bátrabban jöttek be a magyar látogatók is, és a külföldiek is, és utána beindult az üzlet, és nagyjából így indultunk a 2000-es évekbe.
Nagyon exkluzív volt ez az üzlet, saját tapasztalat vagy emlékekből is tudom mondani, hogy tényleg amikor belépett oda az ember, az tényleg olyan volt, mint egy ékszerdoboz. Az említett bársonyfalaktól kezdve az aranykereteken át a nívós bútorokig kiváltságos helyzetben érezte magát az, aki belátogatott hozzátok. Milyen típusú festmények voltak akkor ott a falon? És utána majd menjünk tovább a kérdésben, mert a felvezetőben említettünk, hogy azóta már egy aukciós házat is nyitottál, hogy hogyan formálódott a műtárgy kínálat az elmúlt évtizedek alatt, már mondhatjuk, hogy évtizedek során.
Hát nagyon egyszerű volt, mert a 19. század akadémista festészetet egyrészt szerettem, másrészt ahhoz kerültem közel, mivel a Francia Partner is ezt árulta. Talán ott tájékozottabb voltam, mint bármilyen más területen, és nagyon tetszett az, hogy egy-egy képet, egy tisztítás, egy restaurálás után ezekkel a nagyon szép francia aranykeretekkel fel tudtunk dobni, és értékesebb és látványosabbat tudtunk tenni, és emellé gondolkoztunk, hogy még milyen bútort lehetne, és egyértelmű volt, hogy Magyarországon az úgynevezett francia bull stílusú bútorok nem voltak, viszont külföldön nagyon sokan vásároltak, nagyon dekoratívak, exkluzívak voltak, és hát ezért gondoltuk, hogy esetleg bull stílusú bútorokat is árulunk, és azok nagyon jól mentek ezekhez az aranykeretes festményekhez, ami sokszor nagyon jó dekorációt jelentett, de például a nyitásra azért csak a szakmaiságról szólva volt Pál Lászlónk, volt gyönyörű idős Markónk, tehát azért megpróbáltuk, volt fantasztikus Zicsi főművünk, tehát megpróbáltuk azért a magyar festészetből is összegyűjteni az akadémista és szép és látványos képeket. Tehát nem csak dekorációt árultunk, hanem azt gondolom, hogy ezekkel azért nagyon komoly lappangó műveket is fel tudtunk fedezni, és hoztuk haza Magyarországra, és ezt értékesítettük. Ez a kis galéria az 50 négyzetméter nagyon behatárolta, hogy egy bizonyos stílust képviseljünk, és egy bizonyos fazont adjunk a galériának. Tehát nagyon sok mindent nem tudtunk mellé tenni. Még esetleg zsolnai kerámia volt, néhány nagyon komoly üveg, amit nagyon szerettem, és nagy üveggyűjteményem is volt egy ideig, és még ezzel tudtuk megspékelni a galéria kínálatát. Ez egy jó ideig nagyon jól működött.
Tegyük hozzá a hallgatóknak egyébként, hogy ezeknek a bulbútoroknak az a különlegessége, hogy a felületük teknős páncélt is tartalmaz, és ezért ez egy nagyon egyedi tárgy, amit egyrészt sokan is keresnek, ahhoz képest, hogy mennyire ritka, de nagyon különlegessé tud tenni egy interiört.
Azt is említsük még meg, hogy bár egy adott korszakkal foglalkoztatok, de hogy a szakmaiság mennyire fontos volt, és az ma is, hogy akár országos gyűjteményekbe is kerültek általatok értékesített művek és jelentős magángyűjteményekbe is.
Mindenféleképpen, tehát többször adtunk el múzeumnak, többször adtunk el olyan gyűjteménybe dolgokat, ahonnan éppen az, ami nálunk megtalálható volt, hiányzott. Pál László főművétől kezdve, akár a Zicsi főművön keresztül több munkácsit értékesítettünk, tehát így azért az évek során nagyon sok minden, ami ehhez a stílushoz és az akadémizmushoz kapcsolható volt, azért az keresztül ment rajtunk, és hát ez nagyon érdekes volt, mert minden ilyen fontos darabnál azt lehetett érezni, hogy a történelem egy nagyon pici részében hirtelen részt veszünk, igaz, hogy csak átmegy rajtunk, de az nagy dolog, hogy olyan képeket látok esetleg a Nemzeti Galéria kiadványaiba is, vagy nagy gyűjtemények katalógusaiba is, ami ideig, óráig ott volt velünk, illetve ott volt nálunk.
És vannak olyan művek vagy művészek, mint a történelem apró darabjai, melyek nálad maradtak?
Büszkén mondhatom, hogy egy-két főművet megtartottam, és Faragó Géza az egyik kedvenc festőm, tehát van néhány olyan kép, amit nem tervezek, hogy bármikor is eladok, de például a mai napig az irodám falán van belőle egy-két jó darab, és hát ahogy gyűjtögettem akár festményt, akár üveget, mindig jött egy olyan pillanat, amikor úgy alakult az élet, hogy hát meg kellett válnom tőlük, és mindig fájó szívvel, de gyorsan elhatároztam, hogy akkor ezt egy valamilyen komolyabb dologba befektetem. Ilyen volt az, amikor a 19. század magyar gyűjteményemet eladtam, hogy meg tudjuk venni ezt a kis galériát a Falk Miksa utcába. Aztán, amikor a partneremet ki kellett fizetni a cégből, akkor egy fantasztikus korai 906-os Zóbel képtől kellett megválnom. Aztán, amikor arra került a sor, hogy a mostani nagy galéria megvásárlási lehetőséget megkaptam, akkor pedig egy komolyabb festményanyagot kellett értékesítenem, de azt gondolom, hogy mindig ezek a tárgyak jól szolgálták a következő lépést, vagy az előrelépésem. Úgyhogy sajnálom őket, és amikor a Musée d'Orsay-ba látom vissza a Zóbel képet, akkor azért mindig megdobban a szívem, és egy kicsit kiráz a hideg, de jó érzés volt.
Mielőtt rátérünk itt az új galériának, vagy most már 5 éves galériának a megalapulásához, kicsit mesélj a hallgatóknak arról a szerencsefaktorról, amit ez a kis üzlethelyiség jelentett, hogy előtted, ugye, ott több galéria is megfordult, és egy ideig volt erről egy ilyen utcában terjengő pletyka, hogy milyen szerencsés csillagzatú az az üzlethelyiség.
Az első tulajdonosa Kizelbak Tamás volt, és amikor ő a mostani helységehez jutott, akkor tudták megvenni tőle, a Kizelbak Tamástól tudták megvenni a Virág Juditék. Amikor a Virág Juditéknak lehetőségük volt egy nagyobb galériába átmenni, ahol most vannak, akkor tudtam ezt én megszerezni, és ugye mind a két galéria nagyon komoly aukciós tevékenységbe kezdett, ami meghatározza a magyar műtárgypiacot, és hát 5 évvel ezelőtt lett arra lehetőségem, hogy ott a közelbe, tehát 20 méterre ettől a kis üzlettől, a Balaton utca, Falk Miksa utca sarkán egy nagy galériát megvásároljak, illetve átmenjünk, és hát úgy éreztem, hogy a hely az kötelez, és ezért csináltunk aukciót. Nem amúgy, de ez így jól hangzik, de tényleg, hogy onnan azért olyan elődök indultak el, akik mind szakmailag, mindenféle szempontból példaképek lehetnek ebbe a műkereskedelmi világba.
Miben más gyűjtőkörben ez az új galéria, illetve maga az aukciós ház az elődjéhez képest? Most jól bemutattuk a 19. századi milliót, ehhez képest azért merőben más a Bodó Galéria.
Igen, tehát amikor át tudtunk költözni, akkor nagyjából már megvolt egy olyan koncepció, hogy nem csak a 19. század dolgokkal fogunk és van lehetőségünk foglalkozni, hanem modern, sőt kortárs anyaggal is. És ezt azt gondolom, hogy szépen elkezdtük építeni az elejétől fogva, tudatosan, köszönhető ezt ugye a galéria vezetőnek.
és nagy Zsófinak.
Igen, a Zsófinak, aki pont az előbb kérdezte ezeket a dolgokat. Aki művészettörténész, és nagyon komoly szakmai előkészítéssel mentünk át, és azért ez egy nagyon nagy lépés volt, mind gazdaságilag, mind szakmailag, hogy üzemeltessünk egy ekkora helységet, de ott volt az a lehetőség, hogy itt kiállításokat lehet csinálni, illetve aukciókat lehet rendezni, és előbb-utóbb egy-két kiállítást megrendezve szervezhettük az aukcióanyagát is, és elindultunk, azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt az aukciós piacon, és rögtön egy kicsit azért egy sporttémájú aukcióval kezdtünk. A Dalnoki Jenő bácsi, aki olimpiai bajnok volt, ő családja keresett meg, hogy a Jenő bácsinak a személyes hagyatékát szeretnék árverésre bocsájtani, és abból a szempontból ez egy remek alkalom volt, hogy az első aukciót egy sporttémájú dologgal vagy gyűjteménnyel kezdhettük. Egyrészt közel állt hozzám a sport miatt, másrészt pedig nem voltak olyan elvárások, vagy olyan irreális igények, amiket ne tudtunk volna megcsinálni. Ennek az egésznek a felépítése, tehát egy aukciónak a felépítése, kiállítás, rendezés, lebonyolítás, ezt nagyjából ott kezdtük, és ott tanultuk, hiába, hogy az elméletben már sokszor láttuk, meg lemodeleztük, de azért egy aukciót végigcsinálni, főleg elsőnek, ez nagyon izgalmas dolog volt. Az aukciózás elindulása után, meg közben terveztük a különböző kiállításokat, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy nagyon jó lokáció, ahol működünk, Falk Miksa Balaton utca sarok, ide mindenki oda talál, vagy mindenki ide talál hozzánk, aki bejön a Falk Miksába és régiséget szeretne vásárolni, vagy régiséget keres, akár festményt, akár mást. És egy kicsit olyan kihagyhatatlan hely lettünk szerencsére, nagyon sokan jöttek be, hát egy idő után megtaláltak kiállítás anyagokkal, hagyatékokkal, és mi pedig Zsófival eldöntve, hogy mit állítunk ki, és mit választunk ki aukcióra, szépen elkezdtük ezt működtetni. Most már sokadik kiállításon vagyunk túl, most már 8. aukción vagyunk túl, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez szépen elindult.
Hozzátenném meg ezt az apróságot, hogy nagyon érdekes volt az első aukciónak a megszervezése, mert ezt talán senki sem gondolja, hogy ugye az rendben van, hogy van egy műtárgyanyag, amit árverezni kell, de hogy milyen nagyon aprólékos technikai feltételeknek kell megfelelni, akár a tárcsáknak a legyártása, tehát hogy ezt egyszer kell végigcsinálni, de akkor viszont minden részletre oda kellett figyelni, és maga a Dalnoki aukció, az talán én úgy emlékszem, hogy ez egy ilyen éles főpróba volt, hogy ott történhetett volna, és szerencsére nem történt, de bármilyen olyan buktató, ami teljes egészében elronthatja az aukciót, ha éppen valami apró részletre nem figyeltünk volna oda, de szerencsére ilyen nem történt. Aztán persze nyilván az utóbbi 8 aukció alatt azért ehhez jött egy rutin, amikor már sokkal könnyebben ment az adminisztrálás, a többi, meg vannak ugye most már a fix emberek, meg kapcsolatok, akik szolgáltatók, akikhez tudunk fordulni, de akkor ez egy nagy lutri volt, hogy jól sikerül-e.
Igen, de hát ha visszaemlékszel, akkor az elméletben sokszor lejátszottuk, sokszor végigizgultuk mellőre azt az aukciót, és én azt gondolom, hogy viszonylag jó százalékkal és sikeresen abszolváltuk az első kis aukciónkat.
Meg rendszeresen végignéztük a brosúrákat, amiket mások adnak ki, hogy ki milyen bizonylatot ad, milyen szerződést ad, mert hogy ezt is ugye először meg kellett írni, és kellett egy saját formanyomtatvány. Nagyon, nagyon érdekes emlék ez így ennyi év távlatából.
különleges helyzet, mert erre mondják, hogy once in a lifetime, hogy valaki aukciós házat nyit és indít be. Szóval ez valóban egy nagyon nagy projektnek az elindulása volt. És ha már az aukciókról beszéltünk, meg a kiállításokról, nagyon fontosnak tartod azt is, hogy ezt a fajta mecenatúrát, amit te is megkaptál például a pályát kezdetén, hogy ezt továbbad, és támogass más tehetségeket, vagy olyan embereket, akikről azt gondolod, hogy van bennük művészi potenciál. Erről szeretnénk téged kérdezni, hogy melyek azok a projektek, vagy művészek, vagy kezdeményezések, ami mellé te szívesen állsz.
Igen, hát én inkább kereskedőnek vallom magam, mint szakembernek, akik mellettem állnak, főleg Zsófi, mint művészettörténész, az, akinek a szakmaiságára feltétlen támaszkodva válogatok ki, választok kiállítási anyagot, illetve hát együtt nézzük át mindig a hozzánk beérkező aukciós anyagot. Én azt gondolom, hogy egy kicsit úgy válogatok, vagy úgy megyek bele bizonyos helyzetekbe és dolgokba, ami nekem is jó érzése, elfogadható, és ami nekem is tetszik. És nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy szeretnének kiállítani, szeretnének akár aukción egy-egy képet értékesíteni, de azért mindig az bennem van, hogy nagyon fontos, hogy ki a művész, nagyon fontos, hogy mennyire tetszik a munkássága, mennyire tetszik az az egy konkrét, vagy az a néhány festmény, és én nagyon tudok lelkesedni, hogyha úgy alakul, akinek bármilyen olyan segítséget tudok nyújtani, ami a galériával összefügg, ezt nagyon szívesen megteszem, néha megkapom azt a kollégáktól, hogy túl sok időt vesztegetek el olyan dolgokkal, amiből aztán nem lesz semmi, de jó szándékkal és jó szívvel próbálok segíteni. A fiataloknál, meg a kortárs művészetnél, ami most az utolsó időszakban nagyon foglalkoztat, egy érdekes tanulási folyamatban vagyunk, hiszen a kortárs galériák nagyon profi módon képviselnek nagyon tehetséges művészeket, és mi, mint kereskedők megpróbálunk értékesíteni és segíteni az értékesítésbe, de nem tudunk fölépíteni úgy egy-egy művészt profi módon, ahogy ezek a képviselő galériák meg tudják tenni. Mi inkább egy kicsit a saját ízlésünk szerint próbálunk választani ezekből az anyagokból, természetesen egyeztetve azzal a galériával, aki a művészeket esetleg képviseli, vagy ha nincs képviselő galéria, akkor meg egyenes út arra, hogyha nekünk tetszik, akkor és szakmailag jónak tartom, akkor azt megpróbáljuk eladni. A mecenatúra az inkább az, ami érdekes lehet, hogy mindenféle gyerekrajz pályázatot, mindenféle olyan kezdeményezést, ami gyerekekkel kapcsolatos és művészet is van benne, azt mi megpróbáljuk maximálisan egyrészt részt venni benne, másrészt pedig valamilyen szinten támogatni. Ilyen az Alkos Szabadon pályázat, ami ebben az évben még nagyobb és figyelmet kap. Ezt tavaly kezdtük, egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és mint zsűri tag kértek meg, hogy ebbe vegyek részt. Nagy örömmel elvállaltam, és azt is elvállaltuk, hogy egyrészt kidolgoztuk a zsűrizés szempontjait, másrészt pedig a zsűrizett tárgyakból az öt legjobbat értékesítettük az aukciónkon jótékonysági célra, és hát ez egy nagyon jó érzés, hogy ilyenbe részt vehetünk.
Közben még az a szempont jutott eszembe, hogy azért azok a művészek, akik például még mondjuk sose állítottak ki korábban, és megkeresnek téged, vagy minket, akkor azért én úgy látom mindig, hogy benned vannak azok az alapvető műkereskedői szempontok, amiket vizsgálsz mondjuk egy ilyen művész alkotásainál, hogy akár látványosság, stb., hogy mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy milyen szempontokat szoktál ilyenkor figyelembe venni, ha egy teljesen új, még ki nem állított művészt látsz.
Igen, hát nagyon fontos a művész egyénisége, mennyire szimpatikus, mennyire tett jó benyomást, akár az első telefonbeszélgetésünk, vagy megismerkedésünk, mennyire tudok vele szót érteni, kommunikálni, ezek nagyon fontos dolgok, mennyire találom meg esetleg a munkásságába azt, ami nekem tetszik, és nagyon fontos az, hogy az olyan dolgok, amiket ők létrehoznak, azt el tudom-e képzelni, hogy más falán lóg, és hogy mi ezt értékesítsük. Tehát most már elég sokan vagyunk a galériában, tehát nekem azért azt mindig számolnom kell, hogy egy-egy két vagy három hetes kiállítás gazdaságilag, hogy jövünk ki belőle, hogy tudjuk kitermelni a dolgokat, hogy megéri az hosszú távon az esetleges két-három hét lefoglalása, a galéria lefoglalása egy kiállítással, és hogy ez mit hozhat, illetve hogy nekünk ebből milyen előnyünk származhat. Rendeztünk már úgy kiállítást, hogy nagyon komoly marketing költséget ajánlottak föl, és azt gondoltam, hogy azért nekünk érdemes ebbe a kiállításba belemennünk, és aztán kiderült, hogy ez körülbelül a képek felét értékesítettük, hogy ez gazdaságilag is jól sikerült. Egy kicsit még mindig azt gondolom, hogy tanuljuk a kiállítás szervezést, a művészek kiválogatását, és tényleg sokan keresnek meg, de mindig nagyon sok személyes dolgot viszek bele egy-egy kiállítás kiválasztásába.
Akkor a beszélgetésünk zárásaként azt a kérdést tennénk fel, hogy mik a terveid, mi az elképzelésed a következő 5 vagy 10 évre?
Tehát amit elkezdtünk, hogy évi 2-3-4 kiállítást szervezünk, azt szeretném tovább folytatni. Egyre jobb anyagokat találunk, és egyre komolyabb gyűjteményekből válogathatunk. Ezt szeretném erősíteni. Aztán az aukciókon szeretnék, hogyha még több lehetőségünk lenne komolyabb nagy művek értékesítésére, ezen dolgozunk, de hát ez nem egy könnyű feladat, és azt próbáljuk egyelőre stabilizálni, hogy ezen a nagyon nehéz piaci helyzetben hogy tudunk stabilak lenni, és hogy tudunk esetleg lépésről lépésre tovább fejlődni. Ezekre konkrét tervek nincsenek, viszont szerintem az már sokat mond, hogy nagyjából egy évet meg tudunk most már tervezni. Egy év szakmai kiállítási anyagát össze tudjuk hozni, de hát ez azt gondolom, hogy most sikernek tekinthető ebbe a időszakba.
Köszönjük szépen a beszélgetést, a sok érdekes történetet és praktikus információkat is hallhattunk szerintem, és szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy ezt a podcast sorozatot elindíthattuk.
Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és köszönjük a hallgatóknak is itt a második évadban is az aktív részvételt. Most elmegyünk egy kisebb szünetre, de reméljük, hogy hamarosan újra jelentkezünk egy harmadik évaddal. Köszönjük, hogy hallgattunk.
Köszönöm a meghívást!
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is.